Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, és esti Isten tiszteletünk kezdetén a 377. dicséretünk mindhárom versét énekeljük. 377. dicséretünk, Szentlélek, végy körül bennünket, szenteld meg szívünket. Helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, igyekszünk gondot viselni önmagunkról, igyekszünk vigyázni arra a testre, amelyet ajándékba kaptunk te tőled, igyekszünk azokkal a külső dolgokkal körülvenni magunkat, amely biztosítja az élet folytonosságát, bevesszük a gyógyszereinket, tápláljuk önmagunkat, próbálunk odafigyelni arra, hogy az az élet, az ne aludjék ki bennünk. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a te éltető lelked nélkül ez mit sem ér. Ezt a hetet, ezt a pár órát, és ezt az egész ünnepet erre gondoltuk el, hogy megismerjük a te lelkednek azt a titkát, amely megismerhető az ember számára. Csodálatos dolog, amely úgy munkálkodik, hogy mi azt fel sem tudjuk fogni, de életben tart bennünket, éltet minket, formál, és újjászül, ha kell. Így szeretnénk most is találkozni veled ezen az első estén, mint aki meg akarod eleveníteni az életünket, igazgatni azt. Kérjük, hogy azt az erőt, amely nem belőlünk fakad, hanem a te lelkedből születik, azt közöld velünk most is. Így kérjük a te igédet, annak üzenetét, és így kérjük azt az áldást, amely tőled jöhet. Légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására együtt készüljünk az 512-es számú dicséretünk első versével. 512-es énekünk így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram! Ezen a mai estén Isten igéjét olvasom a János evangéliumából, János evangéliumának a harmadik részéből, az első versből és a második vers első feléből. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz. Kedves gyülekezet! Ritkán adatik meg az a lehetőség, hogy egy-egy bibliai részt, hogy részletesebben meg lehessen vizsgálni, és én ezt szándékozom tenni ezen a héten. A János evangéliumának egy fejezetéből összesen 7 verset választottam, minden este egy versnyit szeretnék tovább magyarázni és tovább menni, és egy kicsit talán egy jobb elmélyültséggel végig gondolni azt, hogy ebben a történetben hogyan is munkálkodik az Isten szent lelke, hogyan ragad meg egy embert, hogyan tesz föl kérdéseket, hogyan fogalmazza meg a válaszokat erre. És ennek az első pár verse úgy tűnik, olyan lényegtelennek tűnik, hogy éppen csak egy bemutatás van arról, hogy végül is ez a történet kiről szól. A történetet azt hiszem, hogy a jelenlévők nagyon jól ismerik. Nikodémusról van szó, 3-szor jelenik meg az evangéliumokban. Egyszer ebben a történetben, aztán később egyszer éppen megemlítik a nevét, hogy a nagy tanácsban, amikor Jézust ki kell hallgatni, akkor ezt ő szorgalmazta, és végül Jézus temetésénél, amikor ő is hoz drága kenetet, és azt is hozzáteszi a Jézus temetéséhez. Amikor ez az első este így elém került, és elkezdtem gondolkozni azon, hogy mit is fogok én most Nikodémusról mondani, és hogyan fogom párhuzamba állítani a mi életünkkel, akkor aztán arra a gondolatra jutottam el, hogy hát persze, hogy kell ide valaki, kell egy alanya legyen ennek az egész történésnek, hiszen az Isten szent lelke az nem csak úgy önmagában van. Az Isten szent lelke az Isten lelke és Krisztus lelke, de azért adatik, hogy az az emberre rátaláljon, és az az emberrel együtt tudjon működni. És most azt kell megtalálnunk, azt az embert, akire ráakad ez a lélek. Hiszen azt is valljuk, hogy ugyan a lélekért lehet fohászkodni, lehet imádkozni, azt kérheti az ember, de azt nem ismerjük, nem tudjuk a természetét, hanem az valahogy egyfajta helyzetben minket ragad meg, és aztán onnantól kezdve elkezdi változtatni az életünket, ha engedjük, ha hagyjuk, és így találta meg ezt az embert is, és nem akárki volt ez az ember. Erről az emberről el lehetne mondani, hogy ő már eleve egy hívő ember volt. Ő egy olyan vallásos közegben élő ember volt, ahol ráadásul főember lett, vezető ember lett. Ő valaki olyan volt, aki régóta tudományosan foglalkozott az Isten dolgaival, és ugye az ember azt gondolja, hogy miért, akkor ő nem értette az Isten titkait, nem tudta az Isten dolgait hova tenni. Egy ilyen embernek kell az Isten lelke. És nyilván, hogy mi magunk is érezzük, hogy néha van ismeretünk, van tudásunk, van bibliai kijelentésünk arról, hogy minek hogyan kellene működnie nálam, Istennél, kettőnk között, de valahogy úgy nem akarunk tovább jutni. Valahogy nem érezzük át, hogy ez a valóság lenne, ez tényleg beleszólna az életünkbe, mozgatna bennünket, és hát akkor itt érkezünk meg, hogy az Isten szent lelkének van egy ilyen titka, hogy az ezt valahogy úgy kibontja bennünk. Szeretnék végigmenni azon, hogy ebben a másfél versben mit olvasunk erről az emberről. Az első kijelentés az róla, hogy ő egy farizeus volt. A farizeus az egy olyan negatív csengésű szó, vagy kifejezés számunkra, hiszen végig azt olvasuk az evangéliumokban, hogy Jézus szemben áll a farizeusokkal. Úgyhogy amikor meghalljuk ezt a nevet, vagy ezt a kifejezést, akkor azt gondoljuk, hogy ők a rossz fiúk. Ők azok, akik valamit nem jól csinálnak, akik nem jól értik az Isten akaratát. Meg kéne közelíteni azért a másik oldalról is, hogy kik is ők valójában, és mit is akartak. A szó maga az azt jelenti, hogy az elkülönülők. Nem nagyon szeretjük mi ezeket a csoportosulásokat, főleg nem úgy, ahogy aztán Jézus korára már tényleg találkozunk velük, hogy ők egy kicsit egy zárt körbe bezárva magukat azt mondják, hogy na mi vagyunk a jó hívők, ott meg ott vannak a többi emberek. Ez nagy kísértés sokszor nekünk is, hogy azt gondoljuk, hogy mi már ott az Isten közelében tökéletességre vittük azokat a dolgokat, amelyekkel élnünk kellene, bár ez egyáltalán nincs így. Ezek az elkülönülők azonban egy jó céllal indultak el egykor, mert az volt a cél, hogy igaznak akarunk maradni egy nem igaz világban. Jó kérdés, hogy ezt meg lehet-e csinálni. Igaznak maradni egy nem igaz világban. Állandóan küzdünk ezzel, mert nem tudjuk, hogy hogyan tartsuk meg a tisztaságunkat, nem tudjuk, hogy hogyan mentesítsük magunkat a külső ingerektől, azoktól a dolgoktól, amelyek óhatatlanul belejönnek az életünkbe. Észre se vesszük, nem is döntünk szinte mellettük, és már is meghatároznak minket, és ezektől olyan jó lenne távol lenni. Sok kísérlet volt erre a Jézusi időkben is, és előtte is. A Jézusi időkben az egyik nagy alak, az Keresztelő János volt, aki ő maga is kivonult a pusztába, és azt mondta, hogy ebből a világból köszönöm, nem kérek. Hát melyikünk tudja megtenni a 21. században, hogy azt mondom, hogy ebből a világból én nem kérek. És ők ezt keresték, hogy vajon ezt meg lehet-e csinálni. És egész odáig eljutottak, hogy egy Istennek tetsző életet kellene élni, és nem volt más, amit megfoghattak volna, vagy megragadhattak volna, mint az Isten törvényei. Valami olyan szabályok, amelyek tényleg visszavezethetőek Istenre, és azt gondolták, hogy ha azt beleépítik valahogy az életükbe, akkor az jó kell legyen. Ezt is lehetne mérlegre tenni, lehetne kritizálni, hogy vajon lehet-e szabályok szerint élni. Hogy a kereszténységünk azt jelenti, hogy bizonyos erkölcsi normákat és szabályokat betartunk, és akkor mi jó keresztény emberek vagyunk. Hogy elég lesz-e ez egyáltalán? Vajon így igaz maradok-e egy nem igaz világban? Ők belebuktak, és a Jézusi kritikát is ezért kapták, mert a szabályok fontosak lettek, de valahol a lelkiség meg elsikkadt. Valami ilyen görcsös igyekezet azért bennünk is megvan, mert azért szeretnénk valamit felmutatni. Én azt gondolom, hogy néha nem is másoknak, hanem önmagunknak. Valahol lemérni azt, hogy én még jó helyen vagyok, vagy jó úton haladok, és ehhez kellenek azok a megfogható szabályozottságok, amelyekre azt tudom mondani, hogy az én életem még mindig igazabb, mint egy másik élet. Aztán, hogy ebben mennyire tévedünk el, ez is egy nagyon jó kérdés. Mert közben lehet az ember beképzelt, vagy lehet tőle képmutató, és lehet, hogy nagyon-nagyon messze kerül Istentől, pedig az Isten szabályai szerint akar játszani. Ők a törvénynek a szerelmesei voltak egy idő után, Pál apostol is farizeus volt, és ő magán, és nagyon jól látszódott ez, hogy ő micsoda igyekezettel szerette ő Istent, de valahogy mégsem Istent szerette, vagy nem jól szerette őt. Meg is kellett állítani az úton, és azt kellett mondani, hogy de nézd már egy kicsit körül, és nézd meg azt, hogy te mit csinálsz. Az Isten szent lelke bennünket is így tud megállítani egy-egy pillanatban, ebben a nagy igyekezetben, a jóra való igyekezetben, az igaz mi voltunknak a keresésében. A farizeus ember azt mondta, hogy ha egyszer végre mindenki be tudná tartani az Isten törvényeit, akkor érkezne meg az Isten országa. És ez egy nagyon pozitív cél. Ki az manapság, aki az Isten országáért teszi a jót, és úgy igyekszik élni azzal a tudattal, hogy egyszer hát, ha sikerül megvalósítani. Mi egy kicsit a ló másik oldalán azt mondjuk, hogy úgyse lehet érte semmit csinálni, ezen már úgyse lehet változtatni. Már elromlott annyira a világ, hogy ezt már nem lehet teljesen jóvá tenni. És tényleg nem tudjuk kikalapálni azt, ami már görbe. De ebben a nagy igyekezetben azért nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy rátalálunk-e arra, hogy az Isten lelke mit súg, mit mond, hogy én ezt hogyan éljem meg, hogyan tegyem, van-e erőm erre a harcra még, tudok-e az igazság mellé még mindig odaállni? Még mindig megvan-e az a vágyakozás bennem, hogy én is szeretnék ebben a világban igaz maradni? Hát ő így volt farizeus, és lehet, hogy ő is megcsontosodott ebben, lehet, hogy ő neki is megvoltak már a szokásai, de azt olvassuk róla, hogy azért Jézus ezt az egészet felkavarta benne. És azt mondta, hogy én elmegyek hozzá, és beszélek vele. Én ezt valahol vele egyeztetni szeretném. Nem akarok nagyon előre ugrani, mert a következő megállapítása ennek az igének az, hogy közli a nevét. Ő Nikodémus volt. Ez a Bibliában sokszor előfordul, hogy valakit tudunk név szerint nevezni, természetesen vannak névtelen hőseink is, de ez a Nikodémus azért tisztában lehetett azzal, hogy az ő neve az azt jelenti, hogy a népeket legyőző, vagy a győzedelmes. És ha valaki egy ilyen nevet hordoz, azért úgy végig kell gondolja az életébe, hogy ezt én miért kaptam? Mi az én győzelmem? Mik voltak az én harcaim? És vajon ebben a harcos, küzdelmes életben én tényleg győztem, és győzni fogok a végén? Olyan szép igék vannak arról, hogy a győztesnek az életfájáról, mondja a Jelenések könyve, majd adok enni. A győztes az koronát nyer, babérkoszorút. És azért az ő életében is benne lehetett, hogy itt az Isten mellett harcolva, de benne a saját harcaimat is megküzdve, most én mit fogok nyerni a végén? Számba lehet venni az ő elismeréseit, mert nyilván, hogy volt is neki, hát ő biztos sok tudást nyert. Egy idős tanítója az Isten népének. Mennyi ismeret lehet mögötte, mennyi biblia tanulmányozás, mennyi törvényismeret. Hát biztos, hogy ez egy nagy győzelem. Győzelem ezt a tudást valahogy megszerezni. Aztán az is győzelem lehetett, hogy beválasztották a 71 ember közé a nagy tanácsba, akik az egész nép lelki életét irányították. Azért ez valahol mégiscsak egy kitüntetés, mégiscsak egy visszajelzés, hogy egy komoly emberről van szó, olyanról, aki megbízható. Kapott hatalmat. Néha élet és halál fölött dönthetett ezzel a tanáccsal együtt. Ő ítélte el azt, akit el kellett ítélni, és ő mentette fel azt, akit talán fel kell menteni. Vajon mennyire volt bölcsehez, mennyire voltak igazak ezek az ítéletek. De ő mégis talán éppen ebben kapta az elismerést, hogy méltónak gondolták arra, hogy tud dönteni. És hát nyilván azért valószínűleg egy gazdagabb réteghez tartozott. Ez már csak abból is látszik, hogy Jézus temetésére nagyon gazdagon hozott drága kenetet, megfizethetetlen áron és mértékben. Hát ez győzelem, nem? Mindenki ezért hajt. Mindenki ezt akarja ebben a világban is. Tudást, ismeretet, bizalmat másoktól. Ha megnyerem a másik embert, akkor azt magamnak nyerem meg. Annak az eredményeit azt én viselhetem, vagy azzal én tudok gazdálkodni. Ha hatalmat nyertem, akkor én tudok irányítani, hogyha gazdagságom van, sok mindent megvehetek magamnak. De azért jó kérdés Nikodémusnak is, hogy tényleg én vagyok a győztes? Egy nagyon szép ige van a János első levelében, az 5. fejezetben, ahol János azt mondja, hogy a győzelem, amely ezt a világot le tudja győzni, az nem más, mint a mi hitünk. És talán Nikodémusnak ezzel volt a legnagyobb gondja, hogy ő teszi a dolgát, igaz ember akar lenni, igyekszik Istennek kedves lenni, de egy nagy kérdés, hogy a hitem az egy győzedelmes hit. Azzal én meg tudok oldani életkérdéseket. Én arra rámerem bízni magam. Azzal tudom majd azt mondani, hogyha ez a élet véget ér, akkor ott lesz majd az Isten, és engem vár, ott megfogja a kezemet, és azt mondja, hogy jól vagyok, jó és hű szolgám, gyere! Hát ehhez is a lélek kell. Az a lélek, amely az embernek azt a bizonyságát adja, hogy én ha hiszek, akkor győzök. Akkor az Isten azokat az emberi győzelmeket, amelyeket adni akar az életembe, hogy a harcaim után legyen az, amiben meg tudok kapaszkodni, azt is meg fogja adni, és azt a végső győzelmet is, az élet és halál kérdésében azt is megadja nekem. Farizeus volt, és Nikodémus volt, és aztán utána jön, hogy elmondják róla, és vezető ember volt, a nagy tanácsnak a tagja. Ami azt is jelentette akkor, hogy tehát felelős ember. És ez a felelős ember, ez végig kellett gondolja, hogy az egy dolog, hogy én milyen irányba megyek, de az egy másik nagyon fontos, hogy másokat milyen irányba viszek. Hogy az én életem nem önmagában áll és függetlenül, hanem van, aki rólam példát vesz, és van, aki tőlem megijed. Az egyik ember, ha találkozik velem jön, a másik ember meg azt mondja rólam, hogy én ilyen nem akarok lenni, megyek a másik irányba. És ez azt jelenti, hogy az életünk az befolyásolja egy másik embernek az életét. Ki ne tudná itt elmondani, hogy az, hogy ő családban él, és kötelességei vannak, és felelőssége van másokért, az bizony azt jelenti, hogy ha nekem rossz, a másiknak is rossz lesz egy idő után. És hogyha nekem jó, a másiknak is reménységünk az, hogy jó lesz ezután. Ezek a közösségek nagyon erősen arról szólnak, hogy az egyik ember élete hogyan befolyásolja egy másik ember életét. Ő vezető emberként végig kellett gondolja, hogy jó irányba viszi-e az Isten népét. Ez sem egy kis dolog. És talán a lélek kezdte el szorongatni, és tette fel azokat a kérdéseket, amelyeket majd odahoz Jézus elé, mert neki is kérdése volt, hogy mondd az én életem, az mit tesz másokéval? Tönkre vágom őket? Rossz irányba viszem? Elviszem a kárhozatig? Vagy elviszem az üdvösségig? Egyáltalán nem mindegy. Mózes könyvének a zárásaként, amikor egy hosszú vándorláson keresztül mennek, és nagyon sokan sok mindent megtapasztalnak ott, nyomorúságokat, éhezést, halált, áldásokat, mannacsodát, sok-sok mindent, és megállnak az ígéret földjénél, akkor ott megszólal Isten, és azt mondja, hogy nézzétek, én elétek adtam az életet, és elétek adtam a halált. Megmutattam, hogy milyen az Isten áldása, és mit jelent az átok. Válasszatok, döntsetek, és válasszátok az életet, így mondja Mózesnek, hogy válaszd az életet, hogy élhess te is, és élhessenek a te utódaid is, a tieid is. Az én döntésem így befolyásolja mások életét. Félelmetes, és amikor ezt az ember átgondolja, akkor odaszalad az Isten elé, és azt mondja, hogy akkor adj nekem tanácsot. Akkor segíts megnézni, hogy jó úton járok-e, mert ez fontos. Mert talán lehet, hogy magamat el is veszíteném, ő érettük, mert őket szeretem. Pál apostol ebben a nagy küzdésben van egyszer egy ilyen szorongató gyülekezeti helyzetben, amikor azt mondja, hogy ezek az emberek annyira bizonytalanok a hitükben, hogy féltem őket, hogy azt mondja az apostol, hogy én odaadnám magam értük, csak ők találjanak oda az Istenhez. Én ezt az áldozatot meghoznám. Nekünk nem kezd az áldozatot meghozni, ez benne van a Krisztusi áldozatban. Pontosan az, hogy ez mindenki számára egy lehetőség, hogy oda mehet az Istenhez, és rendezheti ott a saját sorsát, de azért azzal a felelősséggel is számolunk, hogy az Isten van, akiket ránk bízott. És az utolsó gondolat, amit megtudunk róla, vagy kikövetkeztethető talán, hogy ő egy idős emberként az éj leple alatt aztán oda megérkezik Jézushoz. Egy picit eljátszottam a gondolattal, hogy számít-e az, hogy ez az ember idős volt. Talán éppen abban számít, hogy az életnek ő már nem az élvezeteit kereste, Ő már sok mindent megtapasztalt, sok ajándékát. Biztos, hogy hálás is volt ezért Istennek. A zsidó ünnepek azok nagy családi ünnepek, és abban ott Istennek a jelenléte mindig valahogy fontos. De nem az élvezetek hajtják őt már, hanem talán az, hogy ő ott egyszer, ha szembeáll Istennel, akkor ezek a dolgok hogy fognak elrendeződni. Akkor milyen lesz az ő megítélése, és vajon azzal találkozik-e, amiben ő számított, amiben ő reménykedett, amiben ő hitt. És így megy oda egy éjszaka. Nyilván, hogy ebben benne van a rejtettség, talán benne van az, hogy nem kezd mindenkinek az órára kötni, hogy én most Jézussal akarok találkozni, és ez legtöbbször így van mi velünk is. Nem azért jövünk mi itt a templomba, hogy egymást figyelgessük meg, hogy itt van-e, vagy nincs itt, vagy én megmutassam magam, hogy na most én is itt vagyok, hanem valahogy egy kicsit úgy titokban, a lelkünk mélyén elhozva mindazt, ami bennünk van, és az jó is, hogy más nem látja. Itt örülünk egymásnak, vigasztaljuk egymást, próbálunk reményt önteni egymásba, de a lelkünk mélyén az van, hogy ez egy éjszakai találkozás, és az a cél, hogy eljussak hozzá. Nem tudom még, hogy milyen feleletet ad, és én sem akarok előre szaladni a történetben, hiszen nagyon érdekes és nagyon fontos kérdések lesznek benne, de azt mindenki nagyon jól érzi, hogy vannak kérdéseink, és ezeket el akarom juttatni hozzá. Egy kicsit hadd előlegezzem meg már a holnap esti címet, ezzel reklámozom, és szeretném előre mondani, ami arról szól, hogy ott már egyfajta beismerés történik. Miért megy egy ilyen ember Jézushoz, aki ilyen tudással, ilyen hatalommal, ilyen előmenetellel rendelkezik? Miért megy egy vándortanítóhoz? Azért, mert úgy érzi, hogy ez még mindig kevés. És azt hiszem, hogy mi is így megyünk mindig Jézushoz, hogy úgy érezzük, hogy valami még mindig kevés, még kéne, még kellene kapni. És lehet, hogy nem csak a jó pap fog holtig tanulni, és kapni az Istentől, hanem ezt minden emberrel így van, hogy az Isten lelkeinek ez a titka, hogy nem lehet egyszer csak betöltekezni vele, és azt mondani, hogy mindent értek. Hát én mindent tudok. Hanem az Isten lelke az valahogy folyamatosan árad, és munkálkodik az ember életében. Adja Isten, hogy ez a miénkben is így legyen. Így ismerkedtünk meg ennek a történetnek a főszereplőjével, és hiszem és remélem azt, hogy ennek a hétnek a főszereplőjével, akik mi magunk vagyunk. Csendesedjünk el, és imádkozzunk.